Ézsaiás könyvének 42. részéből az első 13 verset olvasom. Ez az én szolgám, akit támogatok. Az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el. Igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön, tanítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdá tette a földet, és növényt sarjasztott. Lehelletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak. Én az Úr elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a föld széléig, akik tengerre szálltok, és ami a tengert betölti, a szigetek és lakóik. Zengjen a puszta és városai, a falvak, amelyekben Kédár lakik. Újjongjanak a kősziklákon lakók, a hegytetőkön is kiáltozzanak. Dicsőítsék az Urat, hirdessék dicséretét a szigeteken. Az Úr elindul, mint egy hős, indulatba jön, mint egy harcos. Harsányan kiált, diadalmaskodik ellenségein. Eddig Isten írott igéje. És akkor most folytassuk tovább az Isten tiszteletünket imádsággal. Urunk Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy olyan csodálatosak a te beszédeid. Áldunk azért, hogy ma újra itt lehetünk te előtted. Köszönjük az elmúlt hétnek a sok-sok drága áldását. Áldunk téged azért, hogy elláttál bennünket étellel, itallal, és elláttál bennünket lelki táplálékkal. Arra szeretnénk kérni, hogy ma legyél itt közöttünk, teljes valóságodban, olyan módon, ahogyan csak te tudsz jelen lenni. Kérlek, hogy nyisd meg a szíveinket, add meg, hogy tudjunk figyelni a te igédre, add meg, hogy cselekvői lehessünk annak, amit hallunk. És áldj meg így bennünket, Urunk, add, hogy ne üres kézzel kelljen elmennünk a mai napról, és add, hogy valóban olyanok lehessünk, akik ismernek téged igazán. Amen. Talán olvashattátok itt a baloldali részén a kiosztott kis lapoknak, illetve az egyik oldalán, hogy miről lesz ma szó. Hadd mondjam, az egyik alkalommal, most a héten, valakinek gondja támadt kazánokkal. És hát nem tudom, hogy ismerőse nektek az, hogy milyen nehéz ma szakembert fogadni. Hát így történt ez is, ezzel az ismerősömmel neki. Megígérték azt, hogy kedden fog érkezni, aztán megígérték azt neki, hogy csütörtökön fog érkezni a vízvezetékszerelő, a gázos, és aztán csütörtökön 9-kor már teljesen transzba volt, mert azt mondta, hogy legkésőbb 9-re odaér, aztán 16 óra 20 percre sikerült is megérkezzen. Hát ugye ilyenek az ígéretek. Nagyon nem mindegy, hogy ki az, aki megígéri nekünk ezt a dolgot, és ki az, aki azt el is hiszi. Dolgoztam egyszer egy kőművessel, és az ő szavajárása az volt, hogy ígéretekkel tele van a padlás. Nem tudom, hogy hallottatok-e már ilyet. Ez gyakorlatilag jól kifejezte azt, hogy ő gyakorlatilag semmiben nem hisz a mi ígéret. Aztán, hogy ő is milyen volt, azt jól jellemezte, hogy amikor építkeztek a nővéremek és segítettem, ott rendszeresen esténként megbeszéltük, hogy mi lesz másnap. És akkor mondtam, hogy másnap ezt a elég furcsa, olyan betonozást kellett csinálni, olyan vasbeton munkákat, ami hát eléggé pepecs munka és nagyon nehéz. És ráadásul szakértelem is kell hozzá. Másnap 3:30-kor szembesültem azzal, hogy senki nincs rajtam kívül. Mert úgy gondolták, hogy ehhez több szakértelem kell, ez túlságosan pepecs, nem jönnek. Hiába ígérték meg. Látjátok, ilyen az, amikor ezt a világ teszi nekünk. Azt olvassuk Péter második levelének az elején, az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. És most figyeljünk, ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyünk. Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk. Ha megismerünk valakit, akkor tudjuk értékelni az ígéreteit. Isten ilyen. Ha megismertük őt, akkor tudjuk megismerni igazán az ígéreteit, és tudjuk belekapaszkodni, mert nem olyan, mint ahogy a világ adja. Az ő ígéretei, azok sokkal csodálatosabbak. Az a kérdés, az első mai kérdésünk, hogy te ismered-e így az Istent? Ismered-e erről az oldaláról? Az ígéreteket beteljesítő, csodálatos oldaláról. Mert ő mindenki számára, az te számodra is csodálatos ígéreteket készített elő. Volt egy, az én időmben, amikor még focival többet foglalkoztam, akkor volt egy Bácsi Sanyi nevű fiatalember. Nem tudom, mond-e ez bárkinek bármilyen, ez a név valamit. Egy fantasztikus ígéret volt. Úgy tekintettek rá, mint a magyar labdarúgásnak a második Puskása lesz ő. Óriási ígéret volt a pályafutásában. Testvérek, ez az ígéret nem teljesedett be. Mert ez az ígéret miatta, nagy valószínűséggel, meg a körülötte levők miatt nem teljesedhetett be rajta. Ő nem tudta elvenni. Komoly alkohol problémái lettek, aztán viszonylag nagy súlyfölösleget lett, és már a nézők is elkezdték gúnyolni, úgy, hogy volt olyan szezon, ahol 20 gól felett rúgott gólokat. Tehát el lehet képzelni, hogy azért a magyar labdarúgásban nem terem ilyen általában. Ennek ellenére valószínűleg azért, mert kikezdték, kábítószerhez nyúlt, börtönbe kötött ki, és még a családjára nézve is, ezek az ígéretek nemhogy nem teljesülhettek be, hanem sokkal inkább átokká lettek. És most hadd olvassam föl, mert az ígéret a befogadón is múlik. Én azt gondolom, hogy ahogyan Bácsi Sándor nem tudta elvenni a rá vonatkozó ígéreteket, a tehetségére vonatkozó, hogy nekünk nincs más dolgunk, mint az előre elkészített ígéreteket elvegyük. És a felolvasott igében, hadd olvassam most majd a Károliból is, amivel egy kicsit részletesebben szeretnénk ma foglalkozni. A felolvasott igében van két olyan dolog, ami számomra azért volt meglepő, majd mindjárt kibontjuk, hogy miért igazán, de előtte hadd olvassam fel a Károliból. Így szól ez a két ige. Én az Úr hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek, és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává. Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöcből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket. Ez az egész fejezet, ez az egész szakasz egy csodálatos ígéret. És valódi szükségletekre vonatkozóan mond Isten ígéreteket, hogy hogyan fogja ezeket a szükségeket betölteni. És ez a két dolog, amit itt említ, az egyik az a vaksággal összefüggő, a másik meg a börtönnel, a fogolysággal összefüggő. És én most azt szeretném, hogyha egy kicsit mind a kettőt részletesebben megnéznénk. Az az igazság, hogy elkezdtem nézegetni azt, mert volt egy fura gondolatom, hogy vajon hány vakember lehetett Izraelbe akkoriban. Nyilván nem tudjuk pontosan, ezt most előre leszögezem, de a mai magyar statisztikákból, illetve a világ statisztikáiból kiindulva érdekes következtetésre juthatunk. Ugyanis ezrelékben fejezheti ki a matematika, vagy a matematikai statisztika azt, hogy hányan vannak vakok. Nagy valószínűséggel, ha többen is lehettek, tehát egy pár ezres nagyságrendről beszélünk a 10 milliós lakossághoz viszonyítva. Ha egy kicsit mögé nézünk, és nyilván vannak gyengénlátók, akik kicsit kevésbé látnak, tehát az ő számuk jóval nagyobb, de megdöbbentő az, hogy még így sem éri el szinte csak 1-1 százaléknyi nagyságrendet. Ha ez az akkori Izraelben kicsit több is volt, mert ugye nem volt megfelelő orvoslás, és feltételezzük, hogy többen lettek ilyen módon betegek, akkor is nem érinthette az egész népet, vagy az egész népnek csak egy bizonyos töredékét. Akkor miért olyan fontos ez Istennek, hogy ígéretet adjon arra, ahogy hallottuk, hogy a vakok számára megnyitja a szemeit. Tehát, hogy Isten azt ígéri, hogy megnyitja a vakok szemeit. És amikor erről gondolkodtam, akkor elsősorban az jutott eszembe, hogy azért a magyar nyelv szépségeiben benne van az, amikor valakit vaknak nevezünk. Ugye? Ismerős az, amikor mondjuk a gyerekünk fölött ülünk a házi feladata fölött, matematikából, és a matematikai háziját, ahogy így nézegetjük, mi már tudjuk, mert hát már tanultuk, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mi nekünk megy. És oda mutatsz neki azt, hogy hát vak vagy, nem látod a megoldást. Ugye, milyen érdekes? Pedig nem vak fizikailag. Ez a gyerek nem vak. De nem érti. Nem jut el hozzá. Emlékszem, amikor én hívővé lettem, akkor úgy gondoltam, hogy ő lesz a feleségem hölgy, akit annak idején Andreának hívtak. Szakítottunk. Úgy gondoltam, hogy nem folytatható az egymás közötti viszony. És akkor egy hónap múlva megtért. Testvérek, hát óriási csoda. És akkor a nagyon komoly testvérek elkezdték mondogatni finoman, nagyon aranyosan, nagyon nagy szeretettel, hogy hát már bocsáss meg, Laci, de hát megtért, itt van. Az, akit szerettél, akit szeretsz, és aki viszont szeret. Hát akkor vak vagy, nem látod, hogy meg kéne házasodni? És egyikünk se látta, testvérek. Nem azt, mert vakok voltunk, hanem Isten nem indított arra bennünket, hogy összeházasodjunk. Isten mást tervezett. Ő most itt ül a pacsorokban. De azt mondták, hogy vakok vagyunk. Aztán emlékszem egy olyan jelenetre, amikor egyszer egy ilyen nagyon sötét este besötétedett rám, és én az erdőbe voltam. Akkor még nem a szakmámból fakadóan kirándultam. Ez egy júniusi történet, és a lombsátor az teljesen összezáródott. Magyarán én nem tudtam addig, egyszerűen semmit nem lehetett látni. Tehát a teljes sötétség vett körül engem akkor. És higgyétek el, testvérek, hogy nagyon érdekes élmény volt, mert nem volt nálam zseblámpa, persze én azt hittem, hogy majd látok kifelé. Körülbelül egy olyan fél órás út állt előttem, amit általában fél óra alatt nyugodtan meg lehet tenni. Nem is volt talán 2 kilométer. 2,5 óra volt, míg kijöttem az erdőből. 2,5 óra alatt én összetörtem teljesen magam. Neki mentem fáknak, utána már csak így mertem menni, hogy aztán már a bokrok következtek, azok jól összeszaggatták a ruhámat, és ahogy így mentem, hát egyre rosszabb lett, olyan bizonytalanság érzés fogott el, hogy azt se tudom, hogy hol vagyok. Nagyon-nagyon érdekes érzés, azt tudtam, hogy lefelé kell menni, ennyi segített, tehát hogy a hegyoldalba biztosan lefelé kell menni. De hát az meg azért volt rossz, mert nincs út, és állandóan nekiütközök valaminek. Aztán megpillantottam egy nagyon pici kis fénysugarat, egy nagyon tényleg halvány, de tudtam, hogy az már a városnak a fénye lesz. Hát én valami hihetetlenül megörültem neki. És akkor már nem akartam másról tudni, csak arról a pici kis fénysugárról, hogy arra menjek. Szóval a vakság, az, ami itt beszél, amit itt beszél nekünk ez az Isten igéje, az nem elsősorban fizikai vakság. Ez egy lelki vakság. Ez az, amikor körülvesz bennünket a sötétség. Ilyen élmény. Én annyira boldog lettem akkor, mert az érdekes az volt, hogy utána tudtam, hogy már van reményem, hogy kijutok abból az erdőből. És az érdekes az, hogy később aztán erdőmérnökként készítettem egy sötét szobát. Ez azt jelenti, hogy megpróbáltuk imitálni, hogy milyen lehet egy vakember számára az erdőben bolyongani. Egy szobát berendeztünk, nem volt túl nagy, mondjuk ennek a helyiségnek a negyed része. De abban mindenféle dolgot elhelyeztünk, amit tapogatni lehet, és közben hangokat hallottak, mély raj támadta meg az ott levőt, meg nem is tudom én miket, fűrészelés történt, patakcsobogás ment, és a vízbe bele lehetett érinteni az ember kezét, meg lehetett fogni sok mindent. És az érdekes az volt, hogy volt, ugye elsőre elég megdöbbentő élmény volt, mert teljes sötétségbe kellett ezt tenni. Aztán volt olyan, aki másodszor, meg harmadszor is visszament oda, hogy megcsinálja még egyszer. Nyilván azért, hogy ezt az élményt, ezt a különleges élményt megtapasztalja. De az volt az érzésem, hogy az is, hogy nagyobb biztonsággal tudott közlekedni a sötétben. És ez is jó érzéssel töltötte el. És azért nem baj, ha nem felejtjük el, testvérek, hogy az a sötétség, ami körülvesz bennünket, sokszor ilyen. Megtanulunk benne mozogni. Megtanulunk benne járni, és egy idő után azt mondjuk, hogy mi már látunk. Képesek vagyunk fölmérni azt, ugye egy vakember számára is az otthoni közege, az egy ilyen közeg, ő megtanulta azt, hogy hol van a fotel, minek nem kell neki mennie, még azt hiszem, hogy van olyan tejforraló, vagy ilyen vízforralója, ami pontosan azt is jelzi hanggal, hogy hogyan kell leállítani, nagy valószínűséggel ilyen. Szóval az az érdekes, hogy ebben a világosságban, ebben a pici világosságban, amikor én kiértem az erdőből, akkor olyan érzésem volt, amikor Isten egy kicsit belevilágít az ember életébe. Mert bár este volt, de az a kis világosság, amikor odaálltam, akkor az föltárta a szakadásokat a ruhámon. Föltárta mindazt, amilyen vagyok valójában, amit a sötétség nem mutatott. Megmutatta azt, hogy hogy nézek ki. Hát emberek közé nem szívesen mentem volna akkor, azt hiszem. Mert ugye amikor elesik az ember, akkor még sáros is lett, a ruhám fölszakadva, sok minden más. És most a Teremtő Isten akar ilyen vakságból szabaddá tenni minket. És megajándékozni az ő világosságával. Van még egy dolog, amit szoktunk tenni, amikor a környezetünkben vagyunk, és nekünk ez a kis világosság megadatott, akkor ahova bevilágított az életünkbe, azt mi abszolút igazságként kezdjük kezelni. És onnantól kezdve azt gondoljuk, hogy a világ egyéb része is, meg a környezetünk is, az olyan, hogy neki erre a kis bevilágított világosságra van szüksége. Nem a fényre, hanem értitek, amit nekünk bevilágított. Arra a fényre, arra a részre. És elkezdjük ezt az igazságot mondani újra és újra. És hogyha valaki nem hajlandó befogadni, hát ez borzasztó, hát micsoda sötétség. És meg vagyunk győződve arról, hogy az igazságunkat lehet vinni így. Ilyen az, amikor mondjuk valaki káronkodik, és aztán mi megpróbáljuk helyre tenni a mi kis igazságunkkal például. Helyre tesszük, de nem egészen úgy, ahogy a Biblia mondja nekünk. Meg kell lenni a napi szokásainknak, és attól nem lehet eltérni, hogyha valaki máshogy éli meg a hitét, még azt is be akarjuk szorítani egy általunk felállított ilyen világos törvényekbe. Ne csináld így, ne tedd így, mert az úgy jó, ahogy én csinálom. És akkor rá akarjuk erőltetni ezt a dolgot. Olyan jó lenne, hogyha lenne bennünk alázat, egy kicsi alázat. Hogy nekünk nem a fényforrás által bevilágított igazságokra van igazán szükségünk, hanem magára a fényforrásra. Isten úgy akarja elvégezni az életünkben, meg mások életébe is ezt a csodát, hogy valójában minden ajtót, meg ablakot, meg minden dolgot ki kell tárjunk Jézus előtt, hogy ő be tudja világítani nekünk azt. És még akkor is csak a saját igazságunk lehet, mert az az életünknek a világosságát adta, és nem feltétlenül másokét. Talán értitek, testvérek, nem mi leszünk azok, akik majd világítunk másokra. Legfeljebb tükrözni tudjunk azt, amit Isten helyre tett bennünk. És hadd tegyem a szívetekre azt, amit Pál apostol mond ez ügyben, a korintusiakhoz írt első levélnek a 8. részében. Az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismerni kell. De ha valaki szereti Istent, az már ismeri Isten. A másik dolog, amit nekünk itt az igénk ma mond, az megint egy különleges dolog. Azt mondja, hogy a fogházban, hogy a foglyot a tömlözből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket hozzuk ki. Vagy hozza ki. És megint elgondolkodtam, már a vakság kapcsán ugye érdekes volt ez a gondolat, hogy akkor hányan lehettek, akik börtönbe sínylődtek, mondjuk a korabeli Izraelben. És tudjátok, mi volt az érdekes, hogy én nem számítottam rá igazán, én azt gondoltam, hogy azért sok ember lehetett ilyen. Nem nagyon olvasunk arról, hogy Izraelbe börtönök lettek volna. Ézsaiás idejében azt kell mondjam, hogy nem nagyon. Tessenek majd utána nézni és felvilágosítani, amikor ha valaki ezzel kapcsolatban talál dolgokat. Én annyit találtam, amikor elvitték a fogságba a népet, Babilonba, és visszatérnek, akkor Nehémiás, amikor épített, akkor már van egy börtönudvar, egész biztosan van valamiféle börtönudvar, ezt később is látjuk aztán a templomnál, ez közvetlenül a nagy tanács, a Sanhedrin melletti kis tér lehetett. Egyébként van egy börtönkapunak nevezett rész is, azt megnéztem, próbáltam föllenni, hogy az milyen lehet, hát egy nagyon kicsi kapu, tehát lehet, hogy olyan volt, mint a Teve a Tűfokán, idézetből származtatott kapu, hogy nagyon egy ember tudott átmenni rajta, valószínűleg könnyű volt őrizni. De az eléggé meglepett, hogy ez a dolog, ez ennyire nem volt természetes Izraelben akkoriban. Megint ott tartunk, hogy akkor miről beszélhet. És azért azt érdemes megértsük, hogy miről van szó. Ugye amikor kihozza Izraelt Egyiptomból, az egyiptomi fogságból, és a törvényeket megkapja Izrael, akkor nem az Istennek a módszere, hogyha valaki rossz gyerek, akkor azt betesszük valahová a börtönbe. Ugye tudjuk, hogy milyen módszer volt a törvényekből következően. Az egyik módszer, azt látjuk, hogy Isten azt mondja, hogy kövezzétek meg. A bűnnek a büntetése halál, nem kell börtön hozzá. A bűnnek a büntetése halál. Aztán azt is látjuk, hogy Isten azt mondja, hogy neked olyan életet akar adni, amikben ezt nem teszed. Megint csak nincs szükség börtönre feltétlenül, ugye? Megint látjuk azt, hogy a fogolyság, a börtön, az nem egészen ilyen. Persze, hogyha akarnánk, akkor találnánk a Bibliánkban erre vonatkozó részeket. József egyiptomi börtönben ült, ugye? Sámson a filiszteusok börtönében sínlődik. És aztán utána később látjuk, hogy Jeremiást, vagy kisprofétákat megpróbálnak bebörtönözni. Egyébként a korabeli börtön, azt tegyük föl, hogy egy ciszterna volt például, tehát azért nem egészen olyan, mint a mai fogalmaink szerinti börtön. Én azt gondolom, hogy az egyiptomi fogságnak a börtöne még nagyon élénken élt az utódok emlékezetében. És ez az ember választott a bűnbeeséssel. Az Istentől való elszakadásban mi önmagunk börtönét választottuk. Foglyok lettünk, önzésünk rabjai. Hogy milyen a börtönélet, az szerintem lehet, hogy István nagyon jól el tudná mondani a börtönmisszióból, de azért egy kicsit hadd vázoljuk, hogy milyen is ez. Egy biztos, hogy korlátok közé vagyunk szorítva. Ugye ez a legfontosabb a börtönre vonatkozóan. Nem tehetünk meg mindent a falak és a korlátok miatt. Most kérdezhetjük, hogy mit nem tehetünk meg? Hát ehet, alhat, ihat, még sétára is kiviszik a rabokat, hát milyen kellemes élet, nem? Sokszor még így ez a vágy is megjelenik bennünk, hogy hát vajon ez az élet nem jobb-e, mint az, amikor fagyoskodunk, nekünk kell állni a rezsit, és így tovább. De hogy értsük, ahhoz én nem a mai börtönöket hívnám segítségül. Sokkal inkább azt a világot, ami a kitelepítettekre várt. Tessenek visszaemlékezni. Azok, akik átélték, azok egy kicsit most gondoljanak bele, azok, akik nem élték át, vagy nem éltük át, ők pedig egy kicsit gondolják végig, hogy mit jelentett ez magukra nézve. Viski Andrásról olvastam, akit ugye a Duna-deltába börtönbe vittek el. 3 napig állt testvérek egy olyan börtönnek az ablaka felé fordulva, ami be volt zárva, be volt szegezve deszkákkal. És akkor egy paraszt ember ült ott messze, vagy hát a pricsen mellette, és egyszer csak megkérdezte ezután, 3 nap után, azt mondja, hogy te mit keresel? Mit nézel? Családodat? És akkor mondta, hogy igen. És aztán annyit mondott neki, hogy temesd el. Temesd el a családodat magadba. Testvérek, ilyet kérni csak azért, mert ezt jelentette a börtön neki. Mert neked most a családod, folytatta a parasztán, mert az itt van, itt lesz a gyülekezeted, nekik kell hirdetni az igét. Mit jelent elszakítva lenni a szeretteinktől? Hogyha megházasodik a gyermeked, akkor nem lehetsz vele. Ha meghal az édesanyád, nem mehetsz a temetésére. Értitek már azt az elválasztást, amiről itt beszél? Még azt is megpróbálták megtiltani a kitelepítetteknek, hogy mit gondolnak. Hát főleg, hogyha még hittek is Istenbe. Hát az meg már aztán végképp borzasztó dolog volt. De a jó hír az, hogy Istent ez nem korlátozza. Mert Istennek óriási hatalma, és Istentől nem lehet elzárni a gyermekeit. Hány és hány példa van, akik ott találták meg a kitelepítés során, vagy a börtönben találtak igazi megváltóra. És ott találják meg a korlátok, bilincsek, béklyók között. Amit egyébként mi vettünk magunkra. Ez is nem baj, hogyha látjuk testvérek, hogy ezeknek a béklyóknak a nagy része, a köteleknek a nagy része, ez olyan, amit mi vettünk föl. Mi döntöttük el, hogy legyen. Azért, mert másban kerestük a boldogságunkat, az érzékeinkre bíztuk magunkat, és nem Istennél kerestük az örömünket. Ilyen. És akkor ezek a pici szálak, amikhez mi fordultunk, ezek elkezdenek szépen kötni bennünket. Gulliverre biztos emlékszik mindenki, amikor óriásként van ott a kis embereknek a földjén, és a tengerparton elkezdik lekötni. Egy-egy kis kötél, az simán elszakítható egy óriás számára. De az a nagyon sok kötél, ami tartotta, abban azt tapasztalta meg, hogy meg se bír moccanni. És ilyen az ördögnek az összes köteléke, amit mi szépen, nyugodtan magunkra veszünk, testvérek. Azt szoktuk mondani, hogy olyan, mint amikor játszunk a tűzzel, igaz? Az nem nagy dolog, amikor a parázsat megpróbáljuk piszkálgatni, stb. Aztán van olyan, aki ezt egy kis gallyal ki is viszi, de ha van valami száraz, abban a pillanatban lángra tud lobbanni. Na hát ilyen tűz a mi életünkben, a mi lelki életünkben, az alkohol, a kábítószer, vagy a játékszenvedély, a szexualitás kergetéséből származó béklyók, a megkötözöttség, a varázslás, a halott idézés, a jóslás, a kártyavetés, ez mind-mind egy ilyen plusz kötelék. De Isten, aki megteremtette ezt a csodálatos világot, ami körbevesz bennünket, testvérek, ő nem ilyen életet akar szállni nekünk. Ő meg akarta és meg akarja osztani a teremtményével a társaságát, a lényét. Így lesz egy teljes dolog valami, így lesz értékes. Most hadd mondjam nektek azt, hogy ha valami hiányzik egy gyönyörűen megépített dologból, akkor az nem lehet teljes. Hoztam a férfiaknak is egy példát, meg hoztam a hölgyek számára is egy példát. A férfiak számára szerintem nagyon érthető, hogyha azt mondjuk, hogy egy tűzpiros, gyönyörű Ferrari motor nélkül mit ér. Ugye ezt most látjuk magunk előtt, a lelki szemeink előtt. Bele lehet ülni, lehet, hogy még rádiót is lehet hallgatni benne, nem tudom, hogy van-e rádió benne, de menni nem lehet vele. Nem lehet kipróbálni, hogy milyen gyorsulni 100 km per órára. A hölgyek számára is hoztam, de lehet, hogy ez nagyon béna, de azért tessenek megérteni. A világ legszebb estői ruháját megkapom. De nekem nincsen hozzá megfelelő cipőm, csak bakancsom, sáros bakancsom. Hát azzal nem lehet emberek közé menni, az nem teljes. Isten egy teljes életet akar nekünk adni. Egy csodálatos, teljes életet, amibe el tudjuk venni az ígéreteket a lelke szelleme által. Ha még visszaemlékeztek Monténak az ige hirdetésére, amikor a dobozról beszélt. Ugye beszélt arról, hogy a reformációban Luther képes volt a gondolati zártságából, ebből a saját börtönünkből, gondolati börtönünkből kilépni, és mást gondolni. Ez a doboz, ez nem szabott határt neki. És tudjátok, az az érdekes, hogy a mi szokásaink, a hagyományaink, amit nem feltétlenül a történelmi egyházaknak köszönhetünk, hanem a saját hívő életünkben építgetünk föl, elzárjuk magunkat az élő Jézus Krisztustól, az ő társaságától. Nem lehet teljes az életünk. Pont azért, mert mi magunk építünk korlátokat magunknak. Kiürülhet az életünk, a hívő életünk, megkeseredhetünk, mert a keresztény szokásainkba, a vallásgyakorlatunkba akarjuk megtalálni azt, ami nincs ott. De van mindenütt, ahol Jézus Krisztus szavain csüngeni akar valaki. Ő azt várja, hogy befogadva az élete ura, az életed ura lehessen ő folyamatosan. És ő azért teheti meg mindezt, mert a kereszten magára vette a mi vétkeinket. És ő fény a halál sötétségének fogja lett. Ő a fény. Talán ezek után egy kicsit jobban megérthetjük, testvérek, azt, hogy mi történik ott a filippi börtönben. Emlékeztek a történetre, ott van Pál apostol, Szilász, és valami hihetetlen örömmel dicsérik az Istent abban a büdös, koszos, borzasztó börtönfalak között. És nem értik. Nem értik azt, hogy miük van ezeknek az embereknek. Hiszen börtönben vannak, hát nincs szabadságuk. Hát pont amiről eddig beszéltem, sötétségük van, meg nincsen szabadságuk. Hát akkor miük van? És az az igazság, hogy az van, hogy kézzelfoghatóan jelen van. Mert nem Isten nélkül vannak jelen. Nem motor nélkül van a Ferrari, és nem cipő nélkül van az a csodálatos estéi. Mindenki számára kézzelfoghatóan jelen van Jézus Krisztus, a megváltónk. Ez az az áldott kapcsolat, amire mindenki vágyik, és aminek, hogyha létrejön, akkor, és ezt éljük egyre jobban, akkor és csak is akkor lehet valódi boldogság az életünkben, valódi világlátásunk, valódi szabadságunk, akár hol vagyunk, akár még a börtönfalai között is. Tisztáztuk tehát akkor a lelki vakságot, ami a sötétségből származik, és tisztáztuk talán azt, hogy mit jelent fogolynak lenni, és miért ad erre vonatkozóan, erre az igazi szükségünkre vonatkozóan Isten megoldást. Na de hát, hogyan is tegyük ezt? Hogyan vehetjük el mindezt a mi életünkbe? Ugye itt látjuk, ez a második pontunk, elvenni Isten ígéretét a magunk és mások számára. Ez a profécia, ami Ézsaiáson keresztül hangzik, ő a megígért megváltóról szól. Talán ezt mindannyian látjuk is. Ő az, akiben gyönyörködik Isten. Ugye így kezdődik. Ez az én választottam, akit szívem kedvel. És egy kicsit összecseng azzal, amit olvasunk, akkor, amikor ott a megdicsőlés hegyén vannak. Ő az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Hát hallgassuk őt, ugye? Mert a megdicsőülés hegyén világossá válik, hogy jó ott lenni, de sokkal jobb Jézus Krisztus mellett lenni. Nem a megdicsőülés hegyéről van szó igazán, hanem hallani azt, amit a Messiás mond neked. Ugyanis Jézus akar cselekedni, és Jézus rajtad keresztül is akar cselekedni. Ezért fontos az. Szeretné kihozni a fogságban, sötétségben ülőket az ő világosságára. És most már talán az is fontos, hogy megértsük, amit itt mond később. Azt mondja, hogy én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. Testvérek, nagyon fontos megérteni, hogy az a munka, amire téged el akar hívni, az a szolgálat, amiben téged látni akar, az egy olyan csodálatos szolgálat, ahol igaz, hogy te ott leszel, fizikailag, de Isten az, aki munkálkodni akar rajtad keresztül. És emiatt egészen világosan tudjuk, hogy ez nem a mi dicsőségünk. Tegnap voltunk egy koncerten, fantasztikus volt, és milyen a koncert vége, ott tapsolnak az emberek. Kitörő, örjöngő tapsvihar volt. Az ember mindig erre vágyik, hogy learassuk a tapsot, a dicsőséget. Azok is, akik hétköznapi munkákat végeznek, ők is arra vágynak, hogy egyszer végre learathassák a dicsőséget. És most azt mondja Isten, hogy dicsőségemet másnak nem adom. Mert arra akar kérni, hogy úgy dolgozz vele, hogy te lássad az ő hatalmát, lássad az ő csodáit, és világos legyen, hogy ehhez nem tudunk semmit hozzátenni. Annyit tudunk tenni, hogy elvesszük az ígéretét, beleállunk abba, és munkálkodunk vele együtt. Ugyanis miről is van szó? Hát nem vagyunk se orvosok, se börtönből kiszabadító akcióhősök, ugye? De egyébként, hogyha belegondoltok, akkor az orvosok is ezelőtt a dolog előtt nagyon fölteszik a kezüket. Akik tisztességesek, ők azt mondják ma, hogy a vakság az nem gyógyítható. A vakságnak bizonyos ágai valamennyire segíthetnek Én egy kicsit próbáltam utána nézni, igaz, hogy nem kérdeztem meg szemész tudományos kutatót, viszont ami fellelhető, azt megnéztem ezzel kapcsolatban, megdöbbentő, én azt hittem, hogy manapság jóval előrébb tart az emberiség a vakságnak a kezelésében. Néhány bizonyos látássérültet tudnak kezelni. Tudjuk azt, hogy a szürke hályog és a zöld hályog kapcsán, hogy melyik az, amit valamilyen módon tudnak befolyásolni, kezelni. De testvérek, megdöbbentő, egy vakon születettet, vagy valakit, akinek fizikai hatás érte a szemét, nem nagyon tudnak mit kezdeni vele. Olvastam egy ilyenről, 2010-es híre volt az egyik ilyen tudományos újságnak, hogy gyógyítható lesz a vakság, mert az őssejt beültetéssel megoldható. Aztán elkezdtem kutatni, hogy mi lett ennek a sorsa. Mert azt mondták, 2015-re ez már teljesen megoldást fog jelenteni. Nincsen. 2017-ben is azt mondják, hogy igen, vannak dolgok, amiket már próbálnak, őssejt kezeléssel próbálnak, őssejt beültetéssel próbálnak kezelni a vakság bizonyos dolgait, azt hiszem a makula degenerációnak bizonyos dolgait, de ennek ellenére nem tudnak vele mit kezdeni. Viszont Jézus gyógyított vakot. Vakon születettek gyógyított meg. Testvérek, érzitek ennek a súlyát? Az akkoriak se tudtak mit kezdeni vele. Mindent meg akartak tenni azért, hogy ezt a csodát, ezt tönkre tegyék. Ilyen Istenünk van. Ő a vakember számára, a vakon született számára is kínál megoldást. Értitek, hogy ilyen Istenünk van? Akinek mehetünk vele és foghatjuk a kezét. Amikor valaki gondja van, valakinek gondja van és a fogház sötétségében jár, tudnunk kell pontosan, hogy mi nem tudunk rajta se segíteni. Az egyetlen megoldás az, hogy Isten lelke felhasználhat téged meg engem abban, hogy új élete legyen, és megoldást kapjon az életére. Hogy legyen a halála után örök élete, a legcsodálatosabb helyen, a mennyországban, a minket is megteremtő Istennel. És egy kicsit arra is kér bennünket, hogy gyógyuljunk ki abból, testvérek, hogy megmondjuk mindenkinek, hogy hogyan kellene élni, de közben mi sem látunk. Hogy bátran irányítgatunk másokat a teljes sötétségben. Ja, hogy megfogadta a tanácsunkat, és nem sikerült az élete, az már nem a mi dolgunk. Mert nem te akarsz cselekedni, és a dicsősége az olyan, amit nem ad. Jézus Krisztus az, aki cselekszik. Egy olyan dolog ez, mint amikor valóban Isten belevilágít valakinek az életébe. Olyan ez, mint amikor egy sötét szobába bele akar világítani Isten. A napsugár átszűrődik a lezárt ablakon keresztül is. És akkor látunk egyfajta világosságot. De most testvérek, nézzétek meg, hoztam egy pár képet. Vajon ilyenre gondoltál? Vagy egy másik dolog jutott eszedbe ezen keresztül? Értitek, mennyire sokfélék vagyunk, pedig csak egy gondolatot mondtam el számotokra. Egy olyan gondolatot, hogy beszűrődik a napfény egy szobába, egy sötét szobába. És mennyi minden lehet még ezen kívül is, amit mi értünk alatta. Jézus Krisztus, hogyha mond nekünk valamit, az ilyen, mint ez a sokféleképpen értett beszűrődés, hogy a saját kulturáltságunk, a saját gyermekkorunk, a neveltetésünk mindaz benne van, amit nekünk akar mondani Isten, és azon keresztül másokat akar megmutatni. De nem azt akarja, hogy te azt mondd, hogy csak ez a világosság, a jó világosság. Nem azt akarja mondani, hogy csak az, amit bevilágított, az a terület a legjobb. És akkor megyünk másokhoz, és azt. Nekünk egy dolgunk van, hogy kapcsolatot tudjunk teremteni másokkal, és Jézus Krisztushoz tudjuk vezetni őket. Azt írja, hogy a régebbiek már beteljesedtek, most újat mondok. Azért nagyon sokszor halljuk magunkba, a templomok padsoraiba, hogy hát ez kérdőjeles. Hát hogy tudna újat mondani bárki nekem már? Nem tudom, van-e igen a szívetekbe, testvérek. Amikor leülünk egy igéhez, amiket már ismertünk, hogy valójában ilyen, hogy nekem már nem tud, nem lehet újat mondani. Pedig Isten újat akar most neked is mondani. A régiek már beteltek. És egy kicsit most Tudom, hogy miről beszél itt a próféta, de kicsit most gondoljatok arra, hogy a régiek, azok mi vagyunk. Azok, akik elfogadták Krisztus váltsághalálát, kegyelmét. A régiek már beteltek. Most újakat mondok. Mást akar, olyanokhoz akar vinni téged, akik még ezt nem hallották, akikben nincs ilyen. Mert a mi életünkre néző beteljesedhet a profécia, hogy a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosságra adjuk, ez is Ézsaiási ígéret és profécia. És itt vagytok, és megtértetek, és újjászülettetek, mi vagyunk a régiek. Ezek beteljesedtek. Most nézzük meg egy kicsit a saját életünket, hogy Jézus világosságában telik-e. Hogy bele tud-e igazán világítani a szavaival, a hívásával, az ígéreteivel. Mert amikor válaszolsz ezekre, akkor lesz kézzel fogható valóság, és az ígéret rád nézve, hogy elhívott téged is az igazságért, és ő fogja a kezedet. Olyan ez a kép, mint amikor egy totyogó kisdedet fog az anya. Sokszor látom itt az óvodába. Csak tudjátok, az a kéz, amivel fog bennünket, hogy elneessünk, hogy tudjunk egy picit járni, az a kéz egy nagyon drága kéz, abba bele van vésve a nevünk. Ott van a jel, az az átszögzett kéz. Ez fog és vezet téged, hogy érezd az új életednek az árát, és hogy ez mennyire drága. És akkor most nézzük azt a negyedik pontot, mert már borzasztóan kíváncsiak vagyunk, hogy mit is tegyünk a szolgálatunkban. Mi a dolgunk? Tudjátok, mindannyian kaptunk olyan embereket, akiket Isten ránk bízott. Elég csak végig gondolnunk ezeket. A családunk tagjai bizonyára eszünkbe jutnak először, igaz? Bővítsük egy kicsit szélesebb körben a rokoni szálakkal, a szomszédokkal, a közvetlen barátainkkal, ami lassan elérheti, vagy meg is haladhatja a százas nagyságrendet. Hihetetlen nagy szám. És akkor ott vannak még a munkatársaink, a gyermekeink, osztálytársainak a szülei, számos ismerős, olyanok is, akik mellett elmegyünk, és akiket biztos nem szoktunk elfelejteni. Segítsetek nekem, ezek az ellenségeink. Őket nem szoktuk elfelejteni, igaz? És sokuknak van leszerelő mondata arra nézve, hogy miért nem kell neki a Biblia Istene. Biztos, hogy tudnátok mondani ezer ilyen dolgot, ezer ilyen okot. Mert a papok, mert az inkvizíció, mert ez, mert, meg hogy élnek, stb. És mi ezt mindig kudarcként éljük meg. Mert neki úgyse lehet beszélni erről. És egyébként sokan tesztelnek is bennünket, hogy vajon tényleg hisszük-e, látnak sok olyan dolgot az életünkben, ami rossz, és az hivatkozási alap, hogy tessék, ezek se különbek. Csak azt kellene tudjad, hogy nekik nem rád van szükségük, hanem ahogy beszéltünk, arra, aki a dicsőségét másnak nem adja. Az élő Úr Jézus Krisztusra. Testvérek, most értsük meg nagyon komolyan, hogy bármit is látunk az életükben, lehetnek a legjobb emberek a világon, lehet a legkívánatosabb életük a világon, de foglyok. Sötétségben ülő foglyok. Bármennyire azt mondják, hogy tisztán látnak az élet dolgait illetően, vakok. Még a halál utáni életre is van elgondolás, igaz? Sokukat megtévesztenek démonokat, találkoztam olyannal, akik félnek, félelembe tartja őket a halálból visszatérő szellem, amit ők így neveznek. Megint mások mantrázni igyekszenek, vagy próbálják, amit trénerektől hallanak, hogyan legyünk sikeresek, hogy boldogak, hogyan leszünk. És hányszor halljuk azt is, hogy én tudom, hogy hová tartok, meg hogy mit csinálok, meg mit akarok, de testvérek, ők a halálba tartanak, és elvesznek. Mert soha nem lesz a Ferrari-ba motor, meg soha nem lesz ahhoz a ruhához illő más dolog. És tudjátok, mi a szörny, amikor mi széttárjuk a karjunkat, és elengedjük ezeket az embereket. Pedig Jézus az ő életükbe is akar tenni nagy dolgokat. Az a Jézus, aki nem kiált, nem lármáz, hanem megvárja, mi megyünk elvenni a nekünk szánt, a beígért csodákat. Az a Jézus, aki a megrepett nátszálat nem töri össze, a pislogó gyertyabelet nem oltja el. Hát testvérek, ezek a dolgok semmire valók. Hát mire lehet használni egy olyan gyertyát, egy olyan lámpást, ami már nem tud világosságot adni? Mire lehet használni egy megrepett nátszálat? Semmire. Nem lehet kosarat fonni belőlük. De Krisztus azt mondja, hogy nézd meg, ezeket az összetört életeket én nem akarom tönkretenni. Ő fel akarja emelni, új életet akar nekik adni. És hányszor rúgunk bele képletesen egy földön fekvőbe, egy gyengébe, mert az korábban bántott minket, nem értékelte a hitünket, nem értékelte azt, amit mi képviselünk. Esetleg egy. És akkor azt van bennünk, hogy lám-lám, törjön csak, megérdemli. Krisztus meg nem ilyen. Ő nem ezt mondja. Ha az ellenséget porban van, ő annak is hirdetni akarja a szabadulást, annak is adni akarja a szeretetét, érdemtelenül, kegyelemből. Neked is, nekünk is adja. A vakokat is meggyógyította, láttuk. És akkor most hadd biztassalak benneteket, testvérek, hogy legyetek bátrak. Legyetek bátrak, mert Krisztus ma és most is fogni akarja a kezedet. Azzal az átlyukasztott, megsebzett kezével, amiben te is, és mindezek bele vannak vésve. Mindezt te is átélted, megszabadultál a bűneidtől, és tudod, hogy az életünk legnagyobb, legfontosabb dolga ez. Akkor mi a dolgunk? Figyeljünk a Mesterre. És legyél kész bizonyságot tenni, amit veled tett, és ezzel tudsz felé utat mutatni. Nem kell nekünk megmondani, hogy miért csináld így a házasságodat, ahogy én csinálom, vagy a másik. Nem kell okosabbnak lenni, mint amilyenek vagyunk. És nem kell leszoktatni először valakit az alkoholról, drogról, italról, majd utána meg majd beszélünk az evangéliumról. Nem így van. Ha megtér, úgyis boldogan fogja letenni ezeket a dolgokat. Az Úr elveszi ezeket a függőségeket tőle. Neked egy dolgod van, hogy vezesd oda a keresztövéhez, ahol a Mester várja. Egyetlen dolgod van, hogy amikor neki szüksége van rá, akkor hozzávezesd. Testvér, látod, hogy ezek a szigetek téged várnak? Úgy várnak téged, hogy vidd Jézus Krisztust. Mert várnak a halálba készülő szüleink, várnak az aktuális szomszédaink, az az utazó társad, akivel együtt ülsz valamilyen tömegközlekedési eszközön, a bolti eladók, akikkel naponta találkozol, a főnökeid is várnak, a tanítványaid. Ezek az új, apró szigetek téged várnak. Azért, hogy együtt énekelhessük velük, hogy dicsérhessük a mindenható Urat. Most azt a munkahelyet képzeld el, ahol a legjobb főnökkel dolgozhatsz együtt, Jézus Krisztussal. A legjobb főnökkel. Mindig az volt a bajom, hogy sosincs jó főnököm. De nem. Hát az mi főnökünk, a legjobb főnök. És a hogyan csináldra választ fogsz kapni, csak legyen kész a szíved elindulni feléjük. És akkor az a kérésem, hogy imádságban vidd Isten elé egyenként a legrosszabbnak gondoltakat, a legnehezebb eseteket, a legellenségesebbeket. Mert lehet, hogy nélküled is teljes Isten munkája, de ő veled együtt szeretne menni hozzájuk. Te ismered a legjobban őket, rád bízta őket Isten, és hadd legyen most még a végezetül, az Isten tiszteletünk végén egy nagy ígéret, amit vigyetek el magatokkal. Az előző részben olvassuk ezt, és jól ismert, de vigyük a szívünkbe magunkkal. Ne félj, férgecske Jákob, maroknyi Izrael, én megsegítelek. Így szól az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Új és éles fogú cséplő szánnál teszlek. Hegyeket csépelsz, és törsz össze. Halmokat zúzol pozdorjává. Feldobod őket, és a szél elhordja, a szélvihar szétszórja őket. Te pedig újongani fogsz az Úrnak, dicsekedni fogsz Izrael szentjével. Azok a nagy hegyek, amik emberekben előttünk állnak, a megközelíthetetlenek, azt mondja, hogy pozdorjává zúzod, és örülni fogsz Istennel az együtt végzett munkában. Amen. Testvérek, imádkozzunk, mielőtt dicséretbe fogunk. Uram, megvallom előtted, hogy olyan sokszor semmibe vettem a te ígéreteidet. Hogy olyan sokszor nem figyeltem arra, hogy milyen hozzád közeledni. És olyan sokszor lemondtam azokról, akik nem akartak hozzád jönni. Vagy legalábbis nekem ezt mondták. Uram, kérek, hogy újítsd meg a mi szíveinket, újítsd meg a gyülekezetünket. Add, hogy tudjunk úgy menni emberekhez, hogy te elmondod, hogy mit mondjunk, hogyan csináljuk, és belevilágítasz az ő életükbe, azért, hogy mindenhol te legyél jelen. Áldunk, Urunk, a te dicsőségedért. Áldunk azért, hogy te a vakokat, a foglyokat ki akarod hozni, és meg akarod gyógyítani. Add, Urunk, hogy ebben a munkában részesei lehessünk. Amen.